A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 89. Zsoltár első és hetedik versét. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten igéjét olvasom testvérek, és alázatos szívvel hallgassuk az Eszter könyve első fejezetének válogatott verseiből. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg Istennek írott szent igéjét. Eszter könyve első fejezetéből tehát. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Etiópiáig 127 tartományon. Azokban a napokban, amikor Ahasvérus király királyi székében ült, amely Susán várában volt, uralkodása harmadik évében lakomát szerzett minden fejedelmének és szolgáinak, Perzsia és Média hatalmasai főemberei és a tartományok fejedelmei előtt voltak, midőn mutogatá országa dicsőségének gazdagságát és az ő méltóságának fényes díszét sok napon át 180 napig. És amikor elmúltak ezek a napok, Tőn a király az egész népnek, mely Susán várában találtaték, kicsintől nagyig 7 napig tartó lakomát a király palotája kertjének udvarán. Fehér gyapjú és kék bíbor szőnyegek voltak megerősítve, a fehér gyapjúból és bíborból való köteléken, ezüst karikákon és fehér márványból való oszlopokon. Aranyból és ezüstből való kerevetek voltak az alabástromból, fehér márványból, gyöngykőből és vörös márványból való padozaton. Ittak pedig aranypoharakból és különféle poharakból, és királyi bor bőven volt királyi módon. és az ivás rendelet folytán kényszer nélkül történt, mert így hagyta meg a király háza minden gondviselőjének, hogy kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek. Vásti királyné is lakomát szerzett a nőknek a királyi házban, amely Ahasvérus királyé volt. A király pedig mondta, hogy hozzák el Vástit, a királynét a király elé, királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az ő szépségét, mert szép arcú volt. De Vásti királyné nem akart menni a király szavára, mely volt az udvarmesterek által. Erre igen megharagudott a király, és az ő haragja felgerjedt benne. Ezek Istennek írott igéi. Csendesedjünk el így helyünkön maradva szívünkben, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel magasztalunk téged, úgy, ahogy az ének szóban is tettük, mert igen-igen irgalmas vagy és könyörületes. Ez a teremtett világ fel sem tudja fogni, hogy milyen csodálatos kegyelem az, amely körülvette őt a mai nap felkeltével is. Hogy felhoztad a te napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Hogy adtál még időt arra, hogy az ember megtérjen és éljen, és szolgáidat ezen a mai napon különösen is szolgálatba állítottad, szent, drága mennyei üzenettel, és reméljük, hogy azzal, hogy hirdessék Jézus Krisztus halálát és feltámadását, és abban megérezzék és meglássák a te irántunk való bűnbocsátó szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy hívásod hangzik még szerte az egész világon, és aki akarja, hallja, aki nem akarja, nem hallja. Úgy van, mint az Ószövetség idején, mint Jeremiás korában, az üzenetet adod, gazdagon adod, és akinek van füle a hallásra, az fogja hallani, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Mi is ezért kérünk, és mi is ezért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy szólj hozzánk. Mert a te szavad ír és gyógyító erő. Az a szó, amelyre igazán szükségünk van. Mi emberek olyan hálásak vagyunk egy jó szóért is, hogyha a másik embertől, vagy egy hivatalban, vagy valamilyen ügyintézés során tapasztalunk egy jó szót, egy kedves mondatot. Köszönjük, hogy te olyan gazdagon szórod elénk a jó szavakat, az örömhírt, az evangélium drága üzenetét. Kérünk téged, hogy nyomorult kicsiny életünket, földön küszködő, harcoló kicsiny életünket, ezzel vedd körül most is. És engedd meg, hogy a te hívásodra válaszoljon a mi szívünk. Könyörgünk, hogy a Szentlélek végezze azt a belső, meggyőző munkát, amelyben igazat adunk a te igéd üzenetének, amelyben elismerjük a te uralmadat, a te hatalmadat, amelyben felismerjük a te fenségedet, dicsőségedet, és amelyben meglátjuk azt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te győzöl meg bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Győzd meg és győzd le a mi ellenállásunkat, győzd meg a mi szívünket, és győzd le a mi akaratosságunknak. És könyörgünk együtt, hogy ne legyen semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, hogy hadd bízza lelkünk rád magát, ezért fogadj el Jézusunk. Köszönjük, hogy olyan sok helyről egybegyűjtöttél bennünket, kérünk, hogy tégy bennünket gyülekezetté, alkalmunkat formáld Isten tiszteletté, a te dicsőítéseddé és magasztalásoddá. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem, megbocsáttattak néked a te bűneid, többé ne vétkezzél. Amen. Az ige hallgatására is készülve a 256. dicséret első 5 versét énekeljük, testvérek. Az első vers így kezdődik, irgalmaz Úristen immáron én nékem. Jöjjetek, testvérek, és könyörögjünk. Urunk, kérünk, hogy szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus földre jövetelekor is erről a jó akaratról, jó indulatról szóltak az angyalok. Köszönjük, hogy mi is erről szólhatunk, hogy milyen jó akarattal vagy irántunk. Kérünk, te munkáld kinek-kinek szívében az erre a jó akaratra adandó választ. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg az Eszter könyve második fejezetéből, a 17. versből olvasom, ahol a következőképpen van megírva az ige. És a király Esztert minden asszonynál inkább szerette, és minden leánynál nagyobb kedvet és kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett. Amen. Kedves testvérek, bizonyára többen tudják az itt ülők közül, hogy a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint a mai nappal az Ószövetségből az Eszter könyvét kezdtük el olvasni. Abból is olvastam a lekcióból néhány verset, de legfőképpen azért olvastam, hogy ez a nagyon fontos ige itt a második fejezetben elhangozhasson, és akik esetleg az Eszter történetét nem ismerik, az előzményekből is megtudjanak néhány dolgot. Azért is érdekes, utána néztem, hogy itt a gyülekezetben az Eszter könyvéről nagyon kevés igehirdetés hangzott, legalábbis ami az interneten fenn van. Az első és a második fejezetből pedig abszolút nem találtam igehirdetést, úgyhogy most hirtelen fel fog kerülni pótlólag most már az első és a második fejezet is, hiszen az egyikből a lekció van, a másikból pedig a textus. Az Eszter könyve azért érdekes, mert sokáig tanakodtak, hogy vajon érdemes-e ezt a kánonba felvenni, mert ez az egyetlen könyv a Bibliában, amelyben Isten neve nem fordul elő. Amelyet az Új Szövetség nem idéz, sőt maga Jézus Krisztus sem hivatkozik rá, pedig ő, tudjuk, hogy nagyon sok ószövetségi igére hivatkozott, amint meg van írva. És az apostolok is nagyon sok ószövetségi igét idéztek. Az Eszter könyvéből nincs ilyen idézet, és Eszter könyvében bár igaz, hogy nem fordul elő Istennek a neve, mégis az a lényeg, hogy Isten előfordul benne. Abban a tekintetben, hogy az ő hatalma, gondviselése, irgalma, megtartó kegyelme, amely végig vonul egy nép életében, egy családnak az életében, egy személy életében, az nagyon nyilvánvaló ebben a könyvben. Éppen ezért érdemes rá figyelnünk, testvérek, és azért is érdemes egy kicsit foglalkozni vele, mert azért utána néztem, hogy ki mit mondott erről a könyvről, írásmagyarázók, pedig én általában már olyan írásmagyarázókat olvastam, akik tűrhetőbbek, ahogy most mondanánk, és megdöbbentem azon, hogy hányan, hányféleképpen értik, vagy értelmezik itt az igét. Aztán, amikor én próbáltam értelmezni, akkor az volt a szívem vágya, hogy Uramat, hogy ezt a könyvet belehelyezzük, belehelyezzem az egész Szentírásnak az üzenetébe, és tulajdonképpen akkor fog kibomlani a mi számunkra ennek a könyvnek a valódi üzenete. Tehát ismét mondom, hogyha az egész Szentírás üzenetébe belehelyezzük ezt a könyvet, és így próbáljuk értelmezni, akkor egészen világos, hogy miről szól elsősorban ez a könyv. Először is, testvérek, ugye azzal kezdődik a történet, hogy Ahasvérus király, aki körülbelül 536 táján, 539 táján kezdett uralkodni. Ez az Ahasvérus király, a Méd és Perzsa birodalomnak a királya. Azt olvassuk, hogy Indiától Etiópiáig 127 tartományon uralkodott, egy hatalmas lakomát rendezett, egy 180 napig tartó lakomát a tartomány vezetőinek, előkelőinek, és amikor ennek vége lett, ezt még egy hétnapos lakomával megtoldotta, amelyet a várában, az uralkodása alatt álló várban levő személyzetnek, vezetőknek rendezett, és eztnek a lakomának írja le a történéseit az első fejezet, amelyben a bonyodalmak ott kezdődnek, hogy Vásti királynét egyszer hívatja a király, mert meg akarta mutatni az ő szépségét az összejött társaságnak, és Vásti királyné, aki egy ilyen ellenlakomát készített, ahol összehívta a nőket, a barátnőit valószínűleg, egy ilyen ellenlakomát csinált, Vásti nem akart elmenni. Aztán a király haragja nyilvánvalóan felgerjedt, jogosan, és kiadja a rendeletet, hogy Vástit elvetjük, keressenek királynét. És így mennek ki majd aztán a szolgák, és találják meg. A zsidó fogságból ott maradt, vagy ott született szép arcú lányt, még sok más lányjal együtt, ezt az Esztert, aki majd királyné lesz, és aki a könyvnek is a cím adója, hogy Eszter könyve, és ő lesz a királyné, és egy szép verset olvastam fel, a 17. verset a második fejezetből, hogy és a király Esztert minden asszonynál jobban szerette, kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett. Még bevezetésül azért hadd mondjam el, hogy az első gondolatom az volt, mikor ezt az ígét elolvastam, és ezért is mondom a testvéreknek, hogy bele kell helyeznünk az Eszter könyvét a Biblia egészének az üzenetébe, mert úgy van ez valahogy az Ószövetségben, meg az Eszter könyvében, mint amikor egy híres festő, vagy több híres festőről tudjuk, hogy mielőtt egy olyan nagyobb, monumentálisabb képet megfestett volna, előzőleg csinált egy vázlatot, és ilyen vázlatok is fennmaradtak, tudjuk, amelyet később majd egy csodálatos képen szépen kidolgozott, a részletekben is, a színekben is, de előzőleg felvázolta, hogy mit is akar ő lefesteni. És így értelmezzük az Eszter könyvét is helyesen, hogyha azt nézzük, hogy ami az Új Szövetségben már szépen ki van dolgozva, már részleteiben csodálatos színekkel van megfestve. Az itt az Ószövetségben, mint egy vázlat, hogyan utal arra, ami majd megjelenik később az evangélium idején, Jézus korában, az apostoli tanításban, ahol már minden a helyén van, ahol már minden látható, és ahol már mindenben tökéletesen lehet gyönyörködni. Az az Eszter könyvében itt ilyen vázlatokban van benne. Elmondom, hogy mikre gondolok. Először is, kedves testvérek, arra gondolok, hogy az Eszter könyve az tulajdonképpen egy engedetlenséggel indul. Hogy Vásti, aki a király né, és akit a király hivat, az nem engedelmeskedik, és így írja a Biblia, hogy de Vásti nem akart elmenni. Holott ő részese az uralomnak, ő részese annak a királyi uralomnak, mert őt a király odaemelte maga mellé. Valamikor a király odaemelte maga mellé, és ő neki ott lenne a helye a király mellett, de ő nem akart elmenni. És először is arra gondoltam, testvéreim, hogy a Biblia is egy ilyen engedetlenséggel kezdődik. A Biblia első lapjain is már egy ilyen engedetlenséget olvasunk, csak nem úgy hívták, hogy Vásti, az első embert, vagy emberpárt, hanem úgy hívták, hogy Ádám és Éva, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, akit magának teremtett, aki részese volt annak, amit az Isten teremtett, aki része volt az Istennel való közösségnek, részese volt az Istennel való közösségnek, De engedetlen lett. Ezzel indul a Biblia, hogy valakik engedetlenek lettek. Ők nem akartak hallgatni az Isten szavára. Isten megmondja nekik, hogy mit tegyenek, mit csináljanak. Isten eltiltja őket egyetlen fától. Annak az egy fának a gyümölcséből ne egyetek. Megpróbálta az ő engedelmességüket. És ehelyett az történik, hogy Ádám és Éva nem akart engedelmeskedni. A hitvallásunk egészen konkrétan fogalmazza, de az első emberpár szándékos engedetlensége folytán. Ellenállt az Istennek, aki őt részesévé tette az ő dicsőségének. Részesévé tette a hatalomnak. Részesévé tette a teremtett világ felett való uralomnak, hiszen azt mondja, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, a földön csúszó mászó állatokon, és az, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette, az meg azt jelenti, hogy tévedés ne essék valóságos igazságban és szentségben. Azaz bűn nélkül teremtette, és szentségben, hogy az ő rendelkezésére álljon, hogy az övé legyen. És amikor az első emberpár engedetlen lett az Istennel szemben, és inkább hallgatott a sátánnak, a csábítónak, az ördögnek a szavára, akkor ugyanaz történt, mint itt Vástival. Ugyanaz történt tulajdonképpen, és ahogy Vásti nem akart elmenni, és nem megy oda Ahasvérus királyhoz, aki őt oda emelte maga mellé, aki királynőt, bocsánat, királynőt csinált belőle, most értsük jól, aki királynői rangra emelte fel, nem akart elmenni. Ez az érdekes, testvérek, és tulajdonképpen az, hogy mi lesz ennek a következménye. Ahasvérus király odafordul a törvénytudók felé, az okosok felé. Ma így mondanánk, hogy megkérdi a jogászokat, hogy mit mond a médek és perzsák törvénye. És akkor a jogászok azt mondják neki, hogy hát ebből baj lesz, mert most már egy asszony se fog engedelmeskedni a férjének. Hát mindenki azt fogja mondani, hát ha a királyné megteheti, akkor mi is megtehetjük. Hogyha a királyné nem akart elmenni, akkor mi se akarunk. És ennek, testvéreim, ugye Ádám és Éva bűnének is pont ez lett a következménye. Azt mondja az ige az új szövetségben, hogy egy ember által jött be a világba a bűn. A bűn által a halál. Egy ember engedetlensége folytán lettek engedetlenek. És lettünk mi is Ádámnak bukott gyermekei. Mi Krisztusban vissza nem fogadott és vissza nem szeretett fiai leszünk az Istennek. Addig Ádámnak bukott gyermeke lettünk, mert egy ember által jött be a világba a bűn. Hát miért hányszor úgy van, testvérek, a villamoson tüsszent valaki egyet, és figyeljük meg, ott a környezetében majd mindenki influenzás lesz, nem? Egy ember által. Bemegy valaki az óvodába, egy kisgyerek, és másnap már a félcsoport hiányzik, és ez még csak mindig csak egy kicsiny példák. Egy ember által. Mit mond? Majd ez lesz a példa, majd ezt fogják követni. És mi Ádám és Éva engedetlenség és bukása folytán mi ezt követtük. Hogy mi is engedetlenek vagyunk, és mi is engedetlenek lettünk. És mi se hiszünk az Úrnak, és nekünk se íge az íge. Mit mond? Mit mond el nekünk, testvérek, ez, hogy ha Vásti királyné nem megy, majd az asszonyok meg fogják vetni a teremtési rendet. Majd az asszonyok meg fogják vetni azt, amit az Isten úgy döntött és úgy teremtett, amit az új szövetség elénk ad, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek. De azért vigyázzunk itt a férjek velem együtt, ne húzzák ki magukat, mert utána rögtön a következő ige az, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Tehát nem lehet itt azt mondani, hogy na most már akkor az asszony, hát az engedelmeskedjen, nem, mert az ige tovább visz, ti férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Az, hogy az engedelmesség, az öröm legyen neki, ez jelenteni a szeretet. De most nem erről beszélek, erről majd talán a házasság hete kapcsán majd egyszer szólunk, majd február közepén. Most csak az, hogy felborul a teremtési rend. Nem fog az asszony engedelmeskedni a férfinek. Az, amit az Isten jónak teremtett, amit az Isten elrendezett, az az isteni rend fel fog borulni. És ezt azért mondom, testvérek, mert most olyan több alkalommal beszélgettünk csoportokban arról, hogy ma is ennek vagyunk tanúi. Mert ahol engedetlenség van egy ember életében, egy család életében, egy nép életében, az emberiség életében ott mindig a teremtési rend borul. Ott mindig felborul a teremtési rend. Megvetik majd a teremtési rendet. Megvetik azt, amit az Úr elrendelt. És erről van szó, testvérek. A ma embere is, az engedetlen Vásti királynék itt vannak közöttünk. Vajon nem én vagyok Vásti, vajon nem te vagy Vásti? Vajon nem mi vetjük meg az Isten teremtési rendjét? Mert ma sajnos ez van, megvetik a teremtési rendet. Mondok rá egy példát, nem régen történt néhány hete vagy hónapja, hogy az egyik gyülekezet, egyik nagyobb gyülekezet, az országban kiadott egy nyilatkozatot, és ebben a nyilatkozatban aláírták a gyülekezet vezetői meg presbiterei is, hogy az Isten teremtési rendje az az, hogy a házasság az egy férfinak és egy nőnek az élethosszig tartó testi és lelki kapcsolata. Ez a teremtési rend. Az egyházi vezetők behívatták az illetőt, a katonaságnál úgy mondtuk, hogy odaállították a szőnyek szélére, a férfiak tudják ez mit jelentett, odaállították a szőnyek, és azt mondták, hogy erről nem aktuális lelkész úr ma beszélni, hagyják az ilyeneket. Miért ma miről aktuális beszélni? Hát arról, hogy nem ez a teremtési rend, hanem az is rend, és az is szabad, hogy két férfi vagy két nő köt házasságot. Hát az is teljesen normális, mert az Isten teremtési rendje. Vagy beszélgettünk az utóbbi időkben arról, hogy az iskolákban tartanak ilyen, úgymond fel, egykori egyházfink úgy mondta, hogy felhomályosító tanfolyamokat, csak itt ül azért mondom, ilyen felhomályosító, felvilágosító órákat, aminek kapcsán felvilágosítják a gyerekeket, és ezeket beengedik az iskoláinkba, felvilágosítják, hogy nem, te majd eldöntöd, hogy mi a nemi identitásod, hogy fiú akarsz lenni, vagy lány. Mert az más kérdés, hogy dolgozatírás előtt azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok, de az más kérdés. De majd te eldöntöd, hogy mi akarsz lenni. Hát az Isten nem eldöntötte, miért az anyamében megformáltalak, már ismertelek? Nem, te szabad vagy benne. Vagy egy óvodai nevelési programban olvastam, és állítólag én úgy tudom, hogy az kötelező minden óvodára, akármilyen fenntartású, van egy úgynevezett első oldal, amiben így szerepel, nem célja az óvodának a nemi identitás erősítése. Nem célja. És ennek, kedves testvérek, már vannak olyan országok, ahol vannak következményei. Olyan lelki pásztorról tudok, akit börtönbe zártak, mert az Isten teremtési rendjét akarta képviselni. Mert nem lett divat az Isten teremtési rendje, meg egyáltalán az Istennek a rendje, meg egyáltalán az, hogy rend van. Nem divat. Mi lesz ennek a következménye, ha Vásti esete kitudódik? Megvetik a teremtési rendet. Mi lett a következménye, hogy Ádám és Éva engedetlenet, az, hogy megvetette az ember a teremtési rendet. Hogy megvetette az ember a teremtési rendet, pedig rendelkezésére kellett volna állni. Mi az ige üzenete számunkra, testvérek? Az, hogy az engedetlen egyház elvettetik. Az engedetlen egyház nem azt jelenti, hogy Vásti királyné lett, akkor ő mindig az lesz, hanem az lesz, ami majd az új szövetségben felhangzik. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy valaki, egy gazda, egy király nagy vacsorát szerzett, a nagy vacsora példázata, ismerős nekünk, ugye? A nagy vacsora példázata. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy összehívta, amikor le van vágva minden, és kész a mennyegző, kész a vacsora, menjetek és hívjátok a hivatalosakat, hívjátok Vástit. De azok nem akartak elmenni. Ott is ugyanezt olvassuk, ugyanez a szó van, csak görögül, hogy nem akartak elmenni. És az egyik hivatkozik, hogy házat vettem, feleséget vettem, ökröt vettem, földet vettem, meg kell nézzem, most nősültem, de a lényeg ugyanaz, nem akartak elmenni. És akkor a király kiadja a parancsot, ugye, a szolgáinak, hogy menjenek a keresztutakra, menjenek az ösvényekhez, menjenek az útszélre, menjenek amerre látnak, és hívjátok a sántákat, a csonkabonkákat, a nyomorultakat, a megvetetteket, hívjátok. De miért? Nem azért, mert nyomorultak, nem azért, mert csonkák, hanem azért, mert ők el akarnak menni. Mert ők azt fogják mondani, hogy ez kitüntetés, ez jutalom, hogy ez ajándék, hogy ez kegyelem. Akik így gondolkoznak, hogy ez kegyelem, hogy engem hív a király, hogy én a király asztalának a vendége lehetek, hogy én ott ülhetek. Tudjátok, az Ószövetségben van Mefibósetnek a története. Nekem az Ószövetségből az egyik olyan történet, amit legjobban szeretek. Mikor a király azt mondja, hogy van-e még itt valaki Saul házából, akinek én könyörülettel tartozom, és akkor mondják, hogy hát van Saulnak még egy ilyen sánta unokája. Valahol Lódebárban, ott van egy szegényes háznál, na hozzátok ide. És ezzel csak hívatják Mefibósetet. Aki ott félrettek, hogy ő mint Sauli unoka, ő mint bukott Ádámnak utóda, aki semmi jóra nem számíthat, csak halál, megvetés vár rá, esetleg kivégzés. És egyszer csak jönnek a szolgák, hogy hivat királyod. És megy Mefibóset félve és rettegve, hogy itt az ítélet. És Dávid azt mondja, hogy asztalomnál lesz helyed. És amíg én élek, addig velem fogsz étkezni. És itt lesz a te helyed örökré. Milyen szépen mondja az egyik vers, aki erről írt, hogy hányszor voltam jó tettekre béna, bukott Ádámnak lázadó fia. Mégis hivat tövis koronás királyom, kenyérbe borba rejtve látom, vár rám a kegyelem királyi asztala. Testvér, az engedetlen elvettetik. A nyomorult és az alázatos hivatik. Ezt a címet adtam ennek a szolgálatnak, hogy mennyasszony kerestetik. Mert tulajdonképpen, ahogy a király Ahasvérus kiküldi az ő szolgáit, menjenek és keressenek szép arcú lányokat, menjenek és keressenek az egész országba, és megtalálják többek között ezt az Esztert is, aki hát nincs származása, nincs rangja. Sőt, nem, hogy nincs származása és nincs rangja, hát egy odahurcolt, kicsiny, megvetett népnek az utóda. A kis családjából, Benyámin nemzetségéből írja a Biblia. Egy odahurcolt, fogoly népnek a gyermeke. És igaz, hogy a Biblia azt mondja, hogy Eszter nem mondta meg az ő származását, de én hadd mondjak egy fontos dolgot, testvérek, hogy a király nem is kérdezte. Mert lehet azt mondani, hogy igen, a Biblia mondja, hogy a nagybátyja azt mondja, hogy te nem mondd meg, hogy te honnan származol. De a király nem is kérdi. Miért? Azért, mert majd az új szövetségben ki lesz dolgozva. Az új szövetségben már csodálatos, pompás színekben látjuk ezt az isteni kereső szeretetet. A kegyelemnek a gazdag kiáradását. Az új szövetségben már részleteiben van kidolgozva, hogy minden ágazatból, népből, nyelvből, nemzetből kedves lesz ő előtte. Aki jönni akar, aki úgy dönt, hogy én megyek. Akit megszólít az Isten, és azt fogja mondani, hogy én megyek a lakomára, én megyek a mennyegzőre, én megyek a királyi asztalhoz, nekem ott van részem, én ebből nem akarok kimaradni. És az Eszter könyvének az a nagy ütő ere és kérdése, hogy testvér, te kimaradsz ebből? Vagy te igyekszel? Igyekszel, vagy kimaradsz belőle? Mert van egy keresés, mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse, és megmentse, ami elveszett. Meg van egy indulat, amit a Szentlélek munkál az ember szívében, hogy én menjek és induljak. És nem nézem azt, hogy ki vagyok és honnan és mit csináltam. Így írtam fel magamnak, hogy most megfogalmaztam így magamnak csak, de a testvéreknek is átadom, hogy mi a kegyelem. És felírtam ezt a mondatot, hogy a kegyelem, azt, mit jelent a kegyelem, ahol nem számít a múlt. Ahol nem számít, ki vagy. Ahol csak egyetlen dolog számít, hogy mi leszel. Hogy mire méltat a király. Kegyelmet talált Eszter a király előtt. Vajon te kegyelmet fogsz-e találni? Ami mennyei atyánk előtt. Vajon a te részed a kegyelem lesz-e, vagy az elvettetés? Mert testvérek, erről szól a Biblia, erről is beszél az Új Szövetség. Távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket. Miért? Azért, mert Eszter királyné története arról is beszél, hogy Vásti csinál egy ellen lakomát, akkor ő is megcsinálja a maga lakomáját. Ő nem megy, ő engedetlen, de azért meg akarja csinálni a maga lakomáját, a maga örömét, és nem áll rendelkezésre. Az az igazság, testvérek, hogy ma is így van. Szóval itt mindig az a meghatározó, hogy hivat a király. Mit csinál a király? Mit rendez a király? És vannak, akik ma is így engedetlenek, és ebben engedetlenek, hogy ők egy ellenlakomát csinálnak. Ez a másik nagy baj ma. Az egyik az, hogy az isteni rend felborul. A másik nagy baj, ami mai üzenete Eszter könyvének az, hogy nagyon sokan így gondolkoznak, hogy csinálhatunk mi egy ellenlakomát is. Csinálhatunk mi egy másféle Isten tiszteletet is. De az a baj, hogy nem csinálhatunk, de nem is olyan nagy baj ez. Mert az Isten előírta, hogy őt hogy tiszteljük. Az Isten előírta, hogy mi az Isten tisztelet. És ma sokan úgy gondolják, hogy majd mi csinálunk egy Isten tiszteletet, mert ezért nem jó, az azért nem jó, a harmadik azért nem jó. Majd egy ilyen ellen Isten tiszteletet csinálunk. És a múltkor megdöbbent valak, amért én ezt szektának hívtam. Egész egyszerűen, világosan, határozottan ez a szekta, az ellen Isten tisztelet. Nem az, amit Isten elrendelt, nem az, ahogyan kéri, nem az, ahogyan a szent, nem az, ahogyan az őt dicsőíti valójában, hanem úgy, ahogy azt mi elgondoltuk, és ahogy azt mi felállítjuk. És majd kitaláljuk, hogy hogy lesz új, hogy lesz mai, hogyan szól a 21. század emberét, hogyan lehet ezzel megszólítani. Én most már ezt egyre több helyen hirdetem, hogy az igével lehet a 21. század emberét is az igével lehet megszólítani. Ha nem, akkor nem szólítja meg semmi. Semmi nem szólítja meg. És akkor jönnek a módszerek, jönnek nyugatról, ömlenek a módszerek, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, és sokan sajnos a gyülekezeteink közül ennek bedőlnek. Pünköstkor lefordítja a Szentlélek mindenkinek a nyelvére az igét. És mindenki a saját nyelvén hallotta szólani, amint az Istennek nagyságos dolgait hirdetik. Nekünk nem kell más csinálni. Hát hirdetni kell az Istennek nagyságos dolgait. És akiben az Isten szent lelke munkálja az engedelmességet, az majd fogja munkálni. Az majd megnyitja a szívet, az majd készé teszi az akaratot, az majd megvilágosítja az értelmet, hát azt kérjük, hogy lelkünket, értelmünket lelki sötétség fogta be, de szent lelket, szívünket tiszta fénnyel úgy töltse be. Hát nem arról van szó, hogy én csinálok egy ellenlakomát, egy ellenisten tiszteletet, hanem arról van szó, hogy engedelmeskedek annak, akinek igéje örökre megmarad, engedelmeskedek annak, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és ebben én megtalálom az én hitemet, reménységemet, örömömet, nyugalmamat és boldogságomat. Királyi méltóságra emel, testvérek, egy ilyen lányt, és azt mondja a király, hogy figyeljük meg, és kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyett a királynak engedelmes jegyesekre van szüksége, és hirdetem, hogy ez a királyné, ez ma is kerestetik, mert ott egy valaki lehetett, de ma hirdetem, hogy Jézus Krisztus sereget gyűjt magának, és te is jöhetsz. És ha még nem vagy itt, akkor te is jöhetsz, mert tudd meg, hogy ami itt történt, ez a nagy lakoma, ez előképe egy másik nagy lakomának, amiről János apostol ír a mennyei jelenések könyvében. Figyeljük meg, mert érdemes megfigyelni. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Boldogok azok, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, és mondta nekem, meglásd, ne tedd szolgatásad vagyok. Tehát annyira meghatja az angyali híradás János apostolt, hogy le akar borulni az angyal előtt. De azt mondja, ne tedd, mert ezt nem én csinálom, ezt nem én végzem, ezt nem én szervezem, ezt az Isten rendezi, ez az ő lakomája. Itt az a nagy kérdése, testvérek, hogy te ott leszel-e ezen a lakomán? Azt mondja az apostol, hogy milyen jó, hogyha én az Úrhoz fogok menni, mert ő őrzi az én koronámat. Ugye? Azt mondja Pál apostol, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igazbíró a manapon. Te engedetlen vagy-e az Istennek, akit elvet, vagy engedelmes vagy, akit hív, és akit az asztalához vár? Akit vár az ő kegyelmébe, vár az ő országába, vár az ő dicsőségébe. Ennek előképe ez a lakoma, és hirdetem, testvérek, hogy erről lehet lemaradni, mert erről le lehet maradni, és ide lehet eljutni, ahol kiárad a kegyelem gazdagsága, és ahol Jézus Krisztus azt ígéri, aki győz, velem együtt ül az én királyi székemben. Mi oda törekszünk. Hagyd el tehát a földi vágyat, bút, a földi gondokkal se törődj annyit, és ne húzzanak le, mert királyi gyermek lehetsz. Király, a királyok királya hív téged, és vár magához. Amen. Egy énekverset énekeljünk, mielőtt imádkoznánk, a 250. dicséret 4. versét. Testvérek, a 250. ének 4. verse így kezdődik: imádlak téged, aki teremtettél, szeretlek, mivel atyámmá is lettél. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, édesatyánk, a te kegyelmedet, amellyel az embert szeretted, amellyel az embert keresed, és amellyel majd mindazokat, akiket megtaláltál, dicsőségedbe fogadod. Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki által mindez lehetséges, hiszen hogyan tudnánk mi ő nélküle üdvözülni, rajta kívül hozzád visszamenni, rajta kívül a királyi mennyegzőben részt venni, mert csak ő általa és ő érette lehetünk ott, aki szeretett minket és önmagát adta engesztelő áldozatul, hogy megenyhítse a te engedetlenség iránt való haragodat, hogy megenyhítse a te felgerjedésedet, amelyben nyilván elvesznénk, hogy kegyelmet találjunk és irgalmat a te atyai szíved jó indulatát. Köszönjük neked, hogy hívsz még bennünket, hogy még lehet jönni úgy, amint vagyunk, és engedd, hogy valóban úgy jöjjünk, mint bukott Ádámnak engedetlen gyermekei, akiket már teljesen lemesztelenített a bűn, kivetkőztetett bennünket sokszor már emberi mi voltunkból is, akik csak küszködünk ebben a földi életben és létben és lelkiképpen nagyon szegények vagyunk. Köszönjük, hogy minden öröm és gazdagság nálad van, ezért kérünk, hogy hívj magadhoz, és végezd a mi szívünkben a te csodálatos munkádat. Hadd áldjunk téged, hogy életünket megtartottad. Hadd dicsőítsünk téged azért, hogy kezedbe tehetjük betegeinket, gyászolóinkat, azokat a testvéreket is, akik ezen a héten szomorodtak meg. És most, amikor többen elmentek a mennyei hazába, közülünk ezért dicsőítünk téged, hogy jó helyen vannak, oda mentek, ahova vágyakoztak, ahova hitük eddig is vonta őket. Kérünk, hogy itt maradt szeretteiket te vigasztald, és áld meg a elkövetkezendő hetet, munkáinkat, fáradozásunkat, hát, hogy a te rendedet ismerjük el, és ne éljünk rendetlenül. A te isteni rended jó, tökéletes, és kérünk, hogy ezt hadd lássuk meg, és hadd igazodjon ehhez a mi életünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg azt is, amit most csöndben mondunk el előtted. Amen. Jézus Krisztus így is tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a záró énekünk az áldó ige meghallgatása előtt az énekelt 256. dicséretnek a 6., 7. és 8. verse, a 256. éneknek az 6., 7. és 8. verse, kész már az én szívem néked énekelni. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen.